Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Reszegi László újságíró kollégámat hívtam a vendégül is. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, Vanda, köszönöm, hogy itt lehetek.
Megjelent az első lemezed, és ezt olyan csodálatos módon tetted, hogy nem énekelsz rajta. És én arra gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy ezt mégis hogy csináltad, mert egyébként maga a termék, ami lett, az egy nagyszerű dolog, de egy nagyon különleges dolog.
Örülök, ha annak látod. Igen, az első lemezem, aztán lehet, hogy az első és utolsó, ki tudja, ezt nem lehet tudni ezen a ponton, de nem hagyományos értelemben vett lemezről van szó. Nincsenek rajta saját szövegek, és nem is éneklek, hanem csak verseket olvasok fel, de azért lekicsinyíteni sem akarom, mert azért nem csak annyi történt, hogy verseket olvastam fel. Honnan is induljak? 2024-ben találkoztam egy verskötettel, ami nagyon megfogott, és így magába szippantott az a világ. Stetka Évának hívják. Pontosabban talán múlt időben jobb mondani, hiszen 1999-ben elhunyt. Egy kevésbé ismert költőről van szó, akiről én bevallom, előtte soha nem hallottam, pedig azért úgy mindig is foglalkoztam az irodalommal, és nagyon megtetszett az ő költészete. Éppen egy olyan életszakaszban kapott el, amikor valószínűleg jobban tudtam rezonálni a nem túl pozitív kicsengésű verseivel, és egy 2024-es kéthetes kórházi tartózkodás alatt ott már megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy valamit nekem ezzel kezdeni kell, mert nyilván a mai világban mit csinál az ember, ha találkozik valamilyen kulturális termékkel, utána néz a neten, és nagyon kevés dolgot találtam. Elég hamar kiadta a gép azt, hogy hú, szerintem ebben tök sok érték van, különleges, nem is nagyon tudom máshoz hasonlítani, nem mintha muszáj lenne, de hogy nagyon karakteres és egyedi, és nem azt mondom, hogy nincs Wikipedia oldala, meg nem találsz róla alapvető információkat, de nem olyan mennyiségben és nem olyan minőségben, mint ahogyan én azt gondolom, hogy megilletné, vagy ahogy az kijárna neki. És hát így a kalandvágy, meg az alkotni vágyás az mindig is megvolt bennem, de azt éreztem, hogy ez nem az eset, amikor majd én írok róla egy cikket.
Hanem az eset, amikor csinálsz hozzá valami olyan világot, ami jobban megismerteti, ami nagyobb hangot ad neki,
igen,
jobban rávilágítja a fényt a versek üzenetére.
Igen, lényegében erről van szó, de bevallom, hogy azért egy jó nagy adag a saját akkori elképzelésem magamról, meg a világról, az is benne volt, szóval, hogy valahol önmegvalósítás is, ezt kár lenne tagadni, de nem vagyok irodalmár, meg irodalomtörténész, tehát, hogy erre a projektre nem tudtam teljesen objektíven tekinteni, tehát, hogy van benne elfogultság. Tehát ez igazából azt mutatja meg, hogy ennek a költőnőnek a munkásságát én hogyan képzelem el most így 2025-2026-ban. Tehát, hogy ez az én szemüvegemen keresztül van, ezt mindenképp hozzá kell tenni.
Te nem irodalmár vagy, hanem az én szememben zenedalmár vagy. Ah. Mert nekem valahogy rólad tényleg a zene és a zenei üzenetek, vagy a zenének a kifejező képessége jut eszembe. Te rengeteget foglalkozzol, és rengeteget foglalkoztál zenével, akár kedvelőként, akár szerintem olyan emberként, aki értelmezni próbálja magát a zenét, majd erről is fogunk beszélgetni, de maradjunk egy picit még a lemezednél, hogy elmondod, hogy igazából volt egy ilyen kórházi tartózkodásod, akkor gondolom akkor döntötted el, hogy te ezzel szeretnél valamit csinálni.
Igen.
Kicsit nekem ez olyan, mintha azt mondanád, hogy figyeljetek, itt van valamilyen érték, amit lehet, hogy nem ismernek még elegen, de hogy én szeretnék ehhez valamit hozzáadni, és újra a közönség elé tárni egy picit más köntösben.
Igen, abszolút erről van szó.
Na de a gyakorlatban hogy jutottál el? Kijössz a kórházból, és ezt nem felejted el, ezt a kis missziódat.
Igen, ez így velem volt ott a következő hónapokban, és 2025 februárjában valahol ott, január-február, egy évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen bevillanás vagy bekattanás, hogy én addigra már beszereztem az összes kötetét, ami nem sok. 4, meg egy válogatás az első 4-ből kiegészítve pár kiadatlannal, tehát mondjuk 4,5 körülbelül, tehát egy értelmezhető mennyiség, nem tudott túl sokat alkotni egészségügyi meg mentális problémái miatt, nem volt egy egyszerű élete, tehát nem volt nagyon termékeny kifelé a költőnő, és hát azért azt elég hamar átrágja magát az ember azon. Szóval tavaly január-február környékén eldöntöttem, hogy jó, én felolvasok, azért ugye sok éve rádiózom, nem szokatlan a mikrofon tőlem, vagy a stúdió környezet, és még az első gondolatom még az volt, amikor még kicsiben gondolkodtam, hogy csak bejövök a rádió stúdióba, és akkor felolvasom, és akkor ennyi, de éreztem, hogy hát ez nem méltó, ez olyan, tehát hogy adjuk már meg a módját, hogy ebben több van, vagy ebből többet ki lehet hozni, vagy máshogy fogalmazva, annyit lehet kihozni belőle, amennyit ki akarok. És igazából senki nem kért fel erre, tehát nincsenek szabályok, nincsenek elvárások, nincs határidő, nincs semmi, csak vagyok én, és hogy mit akarok megmutatni. És miért ne akarnék esetleg többet, vagy valami mást magamból, vagy olyan módon, ahogyan még nem. És akkor ezt hamar elvetettem, hogy rádió stúdióban én csak megpróbálom a tőlem telhető legszebben felolvasni néhány versét, hanem felhívtam egy kedves barátomat, ismerősömet, aki rendes hangstúdió út üzemeltet, ahol zenekarok szoktak anyagokat fölvenni, hogy igazából, hogy foglaljak nála egy napot, és nézzük meg, hogy mi lesz ebből. És ez még tavaly februárban volt, és nyárra adott időpontot, mert szerencsére elég népszerű. És először nagyon szomorú voltam, mert ugye ez a minden is azonnal kell korszakban élünk általában, és én is belecsúszom ebbe, hogy most kell. Tehát nem tudok várni. De egyrészt azonnal eszembe jutott ez, hogy de türelmet kell tanúsítani az életben nagyon sok mindennel kapcsolatban. Másrészt meg, hogy akkor tényleg van időm kitalálni valamit, tehát hogy valami koncepciót. És a tavasz meg a nyár az azzal telt, hogy újraolvastam minden verset, és elkezdtem leszűkíteni. Szűkítettem, és végül eljutottam 30 versig. És mondom, szubjektív. Teljes mértékben szubjektív alapon. És még a 30-nál is azt éreztem, hogy igazából most én felolvasok 30 verset, az mekkora kínzás már bárkinek is. De az nagyon sok. Én sem bírnék végighallgatni 30 verset, tehát az nem egy anyag, az inkább kettő anyag. De hát kettőt nem akarok, egy nagyon jót akarok.
Az már egy dupla platina album lesz, azt a 30 verset felolvasom.
Igen, az nagyon sok. Szóval az ujjaimat harabdálva leszűkítettem 15-re. Még mindig volt egy csomó időm a stúdió felvétel napig, és akkor rájöttem, hogy igazából ezt még nekem sorrendbe kell tenni. Nem akartam időrendi, kronológiai sorrendet fenntartani, hanem azt akartam, hogy legyen valami olyan logikai vagy érzelmi szál, ami nekem jelent valamit, hiszen ezzel most én foglalkozom, én találtam ki, én teszem bele az energiát, az én szemüvegemen keresztül mutattok meg valakit a világnak nem, de az országnak akár, a magyar nyelvet értőknek, akik rátalálnak erre a projektre, hogy akkor legyen az a sorrend, amit én érzek a legjobbnak. És utána pedig, mivel az ember szerintem az a jó, hogyha mindig érzi azt, hogy lehetne még jobb valamiben. Nem vagyok örök elégedetlen, de magammal elégedett típus sem. Ezért elkezdtem beszédtechnika tanárhoz járni, ahol kifejezetten a magánórákon csak ezeket a verseket gyakoroltuk, hogy a lehető legjobbat kihozzuk abból, ami az én adottságaim. És amikor ez is megvolt, akkor kanyarodtam rá arra, hogy az úgy nagyon üres és száraz, hogy csak úgy, csak a hangom van, meg nem feltétlenül van olyan jó hangom, hogy az úgy önmagában élvezeti érték legyen 15 versen keresztül, meg hát ugye nyilván, hogyha valami pluszt hozzáadunk, azzal talán fel lehet erősíteni a versek üzenetét, vagy azt, ahogyan én gondolkodom ezekről a versekről. És akkor elkezdtem jegyzeteket írni, hogy hol milyen hangszert, vagy hol milyen hangeffektet tudok elképzelni ezekben a versekben, viszont itt elfogyott a tudásom, ehhez már kevés voltam, de szerencsére, és most szeretném is megemlíteni, Kovács Károlyról van szó, zenész, stúdió tulajdonos, stúdióvezető, producer, és sok minden egyben, ami így a zenével és a zenei kreatív szakmával kapcsolatos. Az ő tudása pedig azonnal megérkezett, amikor eljött a nyár, és mondta, hogy jó, ezt így oldjuk meg, ezt úgy oldjuk meg, ezt így valósítjuk meg, ezt úgy valósítjuk meg. Tett hozzá ő is ötleteket, és szerencsére ő van olyan egyenes és nyílt, hogyha megmondta, hogyha egy ötletem nem jó, és hozott helyette másikat, és elkezdtük ezeket a dolgokat összerakni. Hát ez nem egynapos stúdiózás lett végül, hanem összeadva nagyon sok, és nem is ment egy huzamban, mert nem úgy kértem tőle időpontot. Ugye én egy napra gondoltam, aztán szerintem 5-6-szor jártam nála egy-egy napokat, ami eleinte zavart, hogy ilyen szaggatottan halad a munka, így a nyár, meg az ősz eleje folyamán, de később rájöttem, hogy nagyon jó, mert hogy mindig tudott ülepedni, ameddig eljutottunk. Mindig elkértem tőle, ahol éppen tart a hanganyag, és akkor én vittem magammal. Ez a tavalyi nyár úgy alakult, hogy rengeteget utaztam, nagyon sok országban jártam szerencsére, és mindig tudtam magammal vinni és hallgatni az aktuális állapotát, és mindig úgy mentem vissza a stúdióba, hogy megérleltem.
Milyen jó, hogy találtál valakit, aki ilyen zenei nyelven szólva rezonált azzal, amit te gondoltál. Egyébként, amikor azt mondta, hogy figyelj, Laci, ez most nem annyira jó, amit kigondoltál, picit módosítsunk rajta, nézd, ez is ez talán jobban fog hangzani. Azt könnyen el tudtad engedni? Tehát amikor az ember egy ilyen szerelemprojekten dolgozik, amikor látja, érzi, hallja, tudja, hogy az jó, van egy elképzelése, és akkor jön valaki, aki lehet, hogy nem azt mondja, hogy rossz, de mutat valami picivel talán jobbat is. Azt el tudtad engedni?
Igen, és meglepően könnyen, de azt is tudom, hogy miért. Azért, mert a gyerekkorom óta rengeteget foglalkozom a zenével, lemezgyűjtés, zenei újságírás, zenekarokkal dolgozás, zenei rendezvényekkel kapcsolatos munkák, szóval hogy nagyon sok oldalról és irányból megközelítettem már a zenét, még úgy nem, hogy én alkotok egy stúdióban, és az én kezemben van egy hangszer, na így még épp nem, és tudtam, hogy ez hiába van több évtizedes tapasztalatom így a zeneiparral kapcsolatban, pont ilyen nem. És ott ül egy szakember, akiben bízok, akit ismerek, és tudom, hogy a legjobbat akarja, és tudom, hogy neki nagyon fontos, hogy az ő keze közül, az ő márkája hogyan jelenik meg egy kiadványon. Én meg ebben zöldfülű vagyok. Ez az egyik. A másik pedig, hogy rengeteget olvasok a kedvenc zenekaraimról, nagyon sok könyvet, cikket, mindent, és sok olyan háttérsztori van, mert engem a háttérsztorik mindig is érdekeltek a kedvenc lemezeim kapcsán, amikor mondjuk az az alkotó, aki egy-két évet beleölt a saját lemezébe, és a végén már az összeomlás szélén van, mert valami nem áll össze, és akkor hívnak kívülről egy segítséget, egy külső szemet, és azonnal megoldja, és felszabadító érzés érkezik. És hogyha a legnagyobbak, a tényleg az A-kategóriás, világsztár státuszú zenészek, alkotók tudnak olyan szinten visszavenni az egóból, és alázatosak lenni, akkor nehogy én ne tudjak már. Szóval nem volt ezzel gond. Mindent megfogadtam, amit Karesz mondott és kért, és óriási élmény, hogy egy ponton túl ez tényleg egy közös alkotói munkává vált.
Az jutott eszembe egyébként itt téged hallgatva, hogy elképesztő, hogy mennyi időt, energiát, akár szerintem biztos vagyok benne, hogy pénzt is bele kellett azért ebbe, hiszen mondod, hogy stúdiót is foglalni kellett, szóval, hogy azért nyilván ezek olyan dolgok, amik nem adományokból jönnek általában össze, hanem amiben bele kell tenni valamilyen investíciót ahhoz, hogy legyen eredménye, és hogy te ezt meg tudtad tenni. Szóval, hogy ez volt számodra annyira fontos, hogy ezt meg tud tenni, a végeredmény, ami most már megvan, az ezt a befektetett energiát és minden egyebet egyensúlyba hozta a mérleg másik oldalán? Hogy érzed? Elégedett vagy ezzel? És mivel-e a célod? Tehát ez most megvan. El tudod azt gondolni, hogy csinálsz még más verseknek ugyanilyen megzenésített kiadását? Akarsz ezzel foglalkozni, vagy kifejezetten a Stetka Évának a versei voltak azok, amik adtak egy ilyen típusú indítatást a számodra, hogy jó, akkor én ezt újra szeretném értelmezni, és újra szeretném, ahogy a közönség felfedezze.
Nagyon jó a kérdés. Egyébként nyilván nem meglepő, hogy már foglalkoztam fejben ezzel a gondolattal, hogy ez így mi volt, és mi lesz.
Adi összes, felolvasom.
Adit nagyon szeretem, de biztos, hogy nem. Már csak azért sem, mert már sokan csinálták. Tehát, hogy valahol nyilván benne van az is, hogy olyan dolgot akartam csinálni, ami még más nem. És nem azért, hogy elmondhassam, hogy na hát ilyet még senki nem csinált, hanem jó érzés volt egy ilyen tiszta területen mozogni. Nem sok mindenkit vontam be ebbe a projektbe előre, tehát nem sokan tudtak róla, az a néhány ember, aki tudott, közülük Beg Zoli, a 30Y frontembere volt az egyik, akivel többször beszélgettem, akár személyesen, akár levélváltásban, és ő azt mondta erre a projektre, hogy ebben az a legszebb, hogy akár mi is sül ki belőle, hogy az értékmentés az benne van, meg az értékközvetítés, de az értékmentés. Mert hogy itt egy olyan szerzőről, egy olyan alkotóról van szó, akit így lényegében már elfeledett az utókor. Tehát, hogy semmi hagyomány ápolás nem volt, vagy így a kötetei nem elérhetőek, csak így nyilván antikváriumokban felelhetőek, de hogy nincsenek gyártásban, nem tartozik sehova, egyedül élt, meghalt, senkien nem volt, nem örökölte senki a jogokat, így elveszett, eltűnt. Tehát, hogy ő ténylegesen eltűnt most már 20x éve, de hát már a halála előtt, élete utolsó éveiben sem történt vele semmi. Szóval, hogy még régebb óta nincs már periférián.
Te hogy találtál rá?
Véletlenül.
Antikváriumban?
Igen, úgy.
És egyébként nekem pont ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy az ember talál egy ilyen típusú kötetet, megfogalmazódik benne mondjuk egy olyan küldetés, mint benned, és akkor hogyan tovább? Tehát ezeket fel lehet csak úgy olvasni, kell valakitől engedélyt kérni, vagy mivel mondod, hogy örököst nincs, igazából nincs, aki gondozza ezt a típusú, vagy az ilyen típusú hagyatékot, vagy értéket, akkor ez ilyen szabad?
Nem szabad, mert annyi
felhasználás?
Nem, annyi év még nem telt el a halála óta, szóval itt volt egy komoly utánajárási folyamat, meg levelezések, és nem is volt egyszerű ez a része, vagy ez elég kacifántos, de az egészben inkább az a durva, hogy mennyire szomorú már az a sors, amikor valaki úgy hal meg, hogy nincs senki, aki utána foglalkozzon vele. És Debrecenben a Déri Múzeum dísztermében volt 2025. szeptemberében a Térei könyvünnep, minden évben, ugye, akkor van őszelején egy Térei könyvünnep, ott volt egy ilyen bemutató jellegű dolog. Lényegében ott lejátszottam a felvételt, akkor még nem volt elérhető online az anyag, de már kész volt, és ott bemutattam, meg tartottam egy előadást, vittem egy prezentációt, meg meghívtam dr. Bakó Endrét, aki irodalomtörténész, és egész életében irodalommal foglalkozott, és 88 éves kora ellenére elképesztő szellemi frissességben van, be nem áll a szája, és nagyon tisztán emlékszik dolgokra, és ő Stetka Évával egyébként még baráti viszonyt is ápolt. És ott volt egy ilyen előadás, és az előadás után még mellettem állt Bandi bácsi, mert úgy becézik dr. Bakó Endrét, és oda jött egy idős házaspár hozzá, és akkor mondták neki, hogy látod, Bandi, mondtuk neked, hogy csak idő kell, és valaki rátalál. És hát ez a valaki én lettem, és nem ez volt a cél. Igazából ez csak ilyen egymás utáni véletlen események sorozata, hogy bennem megfogalmazódott a gondolat, és a legjobb érzés az egészben, hogy volt egy gondolat, és most elkészült ez a dolog, és hát ez nyilván az én kezdő szintemnek az oka, hogy ilyen elhúzódó projekt volt, de ahogy mondom, egyáltalán nem bánom, hogy kis túlzással a 2025-ös év az így ráment erre.
Nem én lennék, ha nem kérdezném meg erről a szóról, hogy véletlenek sorozata, hogy hiszel-e a véletlenekbe, vagy azok közé tartozol, akik azt mondják, hogy valójában véletlenek nincsenek, csak váratlan dolgok.
Véletlenek nincsenek, csak váratlan dolgok. Igen, nincsenek véletlenek. Ez nem véletlen, hogy ráakadtam, hogy én lettem az, aki az ő hagyatékát, ha nem is a fizikai értelemben vett hagyatékát, de szellemi hagyatékát most elkezdte ápolni, és ezzel foglalkozni. Ez nekem ilyen, nehogy valaki félreértse, nem, semmi megszállottság nincs, de mégis ilyen missziónak érzem, ilyen kultúrmissziónak, hogy ha én ezt felkaroltam, akkor mostantól valahol egy picit felelősségem van ezzel kapcsolatban. Ez olyan, mint hogyha egy kóbor cicát befogadsz az utcáról, akkor onnantól kezdve, ha nem is jogi értelemben, vagy felelősségre vonható, de mégis valahogy így muszáj ezt csinálni és ezzel foglalkozni, és nem is tud véget érni ez a projekt. Készítettem egy weboldalt, stetkaeva.hu, meglepő módon szabad volt a domén, senkit nem érdekelt, hogy ezzel foglalkozzon, és akkor ott próbálok mindenféle izgalmas, érdekes tartalmakat, akár az én projektemmel, akár az ő személyével, és az ő költészetével kapcsolatban összegyűjteni, ezt folyamatosan igyekszem bővíteni, frissíteni, szóval tényleg egy ilyen véget nem érő valami. Nyilván volt egy intenzív időszaka, most egy lecsengő időszaka van, de olyan jellegű bemutató, mint ami a Debreceni Déri Múzeumban volt, olyan a tervek szerint például a szülővárosában Szegeden is lesz. És vannak ilyen furcsa összekapcsolódások, hogy Stetka Éva Szegeden született, ott élt gyerekkora egy részében, aztán Debrecen, de közben Budapesten is élt egy keveset, illetve budapesti kiadók adták ki a köteteit, az első négyet, és egyébként nekem is ez a három város a legmeghatározóbb az életemben, Debrecen, Budapest és Szeged, nyilván eltérő arányokban, de hogy nekem is ez a három szögem valahogy így hozta az élet, valószínűleg ez sem véletlen. És még ilyen más, ilyen magánéleti tragédiák kapcsán is van sorsközösségem Stetka Évával. Szóval ez ilyen nagyon érdekes összefonódások, hogy így rátaláltam, és nagyon örülök neki, hogy így alakult. Nagyon sokat adott, és sokáig nem pontosan értettem, hogy mit jelent az, hogy irodalomterápia, és lehet még most sem értem szakmailag, hogy pontosan az mit vagy miket takar, de azt elmondhatom, hogy irodalommal foglalkozni ilyen mélységekig és ilyen hosszú ideig az valóban egy terápiás élmény.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Reszegi László újságíró kollégámmal beszélgettünk a mai adásban. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert nem sokára folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.